A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Úr. Amen. Isten igéjét olvasom közöttetek a zsidókhoz írt levél 10. részéből, a 10. rész 19. versétől a 25. versig így szól hozzánk. Mivel pedig, atyám fiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez, Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől. A testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Az örökkévaló tegye áldottá és gyümölcs terve igét a mi szívünkben. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te vagy az élő út. A te tested az a kárpit, ami meghasadt, és ezáltal megnyitotta az utat nekünk a szentek szentjébe, hogy az Isten elé járulhassunk, hogy legyen alapunk arra, hogy Isten színe elé kerülhessünk. Urunk, tudjuk, hogy a mi bűneink, elhibázott dolgaink, azok elválasztanak téged tőlünk, de köszönjük azt, hogy Jézus ezt az elválasztó nagy szakadékot mint élő híd áthidalta, és hogy te eléd járulhatunk. Urunk, köszönjük, hogy ezért most is, úgy, ahogy az igében van, teljes reménységgel és hittel járulhatunk hozzád. Könyörülj rajtunk, bocsáss meg bűneinket. Szólj hozzánk a te beszédedből, mert a beszéded lélek és élet és igazság. És vezess bennünket az életben, hogy mi is életet találjunk, és ne a romboló, az életet pusztító erőknek adjunk helyet, hanem az életnek. Urunk, köszönjük azt neked, hogy így a mai Isten tiszteletünk is az életről szól, te rólad, arról is, hogy te életet adtál, arról is, hogy te újabb és újabb gyermekeket hívsz meg a te országodba. Hálát adunk ezért újra Rózáért és az ő családjáért is. Köszönjük, hogy itt vannak, te színed előtt. És kérünk, hogy szólj mindannyiunkhoz személyesen is. Urunk, te látod, hogy miből jöttünk, és mi van a szívünkben. Urunk, rád szomjazunk, és rád vágyunk. Légy közöttünk a te szent lelked, és a te igéd által. Könyörülj rajtunk. Amen. Isten igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül hív, az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, írva található az előbb felolvasott új szövetségi igeszakaszban, a zsidókhoz írt levél 10. részében, és hozzáolvasom Pál apostolnak a Filippiekhez írt levél 4. részéből egyetlen egy mondatát, egyetlen egy bizonyság tételét, amely így hangzik: én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. És ebből következik a másik gondolat, amit újraolvasok a zsidókhoz írt levélből. Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetekre buzdítsuk. Az örökkévaló tegye áldottá igét, ami szívünkben az ő szent lelke által. Ámen. Isten szeretett népe, azt a címet adtam a mai üzenetnek, hogy élő híd. Egy édesanya nyáron, talán éppen ilyen meleg nyáron, mint most van, napszemüveget vásárolt bevásárlás közben egy szupermarketben. És hát tudjuk, hogy az ilyen nagy áruházakban miféle napszemüveket árulnak nagyon jó áron. És amikor a lányával már hazafelé tartottak a bevásárlásból, a lánya elkérte az autóban, hogy megszemléje ezt a napszemüveget. És aztán egy kis idő múlva megszólalt a lány: anya, ez nem valódi napszemüveg, hanem csak divat kacat. Hadd találjam ki, azért vetted csak meg, mert jól nézel ki benne. Értékelte a lánya a dolgokat. Az anya pedig ezt felelte: oké, jól ismersz engem, valóban azért vettem, mert nagyon jól áll, és csinosnak látszom benne. Ugye az édesanyja nem foglalkozott azzal, hogy UV védette a szemüveg, véde a káros sugárzás ellen, csak az érdekelte, hogy jól áll-e. Ugye sokan tudunk kapcsolódni ehhez a történethez, azt gondolom, hogy legtöbbünk vásárolt már így napszemüveget, fogalmazunk így ilyen hirtelen fölindulásból, vagy lelkesedésből. De ugye ennek a történetnek van egy másik lelki jelentősége is, mert úgy, ahogy az édesanyja azért vásárolt egy ilyen értéktelen valamit, mert jól akart mutatni benne, lelki értelemben is úgy viselkedünk sokszor, hogy azt mutassuk, hogy jól vagyunk. Persze mindannyian szeretünk jól mutatni és jó megjelenésűnek lenni, és ugye ezt nem csak kívülről mutatjuk az öltözködésünkben, hanem a viselkedésünkkel pedig ugye sokszor azt akarjuk mutogatni, hogy mi velünk minden rendben van és jól vagyunk. Tehát sajnos lelki értelemben is igaz ránk ez, hogy teszünk hasonló dolgokat, mint amit ez az édesanya tett. Ugye nem mutatjuk azt, hogy vannak nehézségeink, küszködünk valamivel, vannak félelmeink, lelki töréseket, sebeket hordozunk a szívünkben. Ugye azt akarjuk mutatni, hogy ettől a mi életünk mentes, mi jól vagyunk. De valljuk meg őszintén, hogy ez nem sokat segít rajtunk az e fajta viselkedés, vagy azokon, akikkel együtt vagyunk a hídben, és együtt ülünk a templompadban. Ugyanis amikor így élünk, akkor a közösségbe, ahova járunk, a közösséget is ugyanerre bíztatjuk, hogy mindenki tegyen így. A templomban amúgy is illik szépen megjelenni, szép ruhában. Tegyünk így a viselkedésünkkel is, hogy mutassuk, hogy minden rendben van velünk. De ez ugye a problémáinkon nem sokat segít. Azt érjük el vele, hogy nem mutatjuk ki, ha bajunk van, nem kérünk segítséget, alig vannak lelki barátaink, akikben megbízunk a gyülekezetben, akiknek őszintén elmondanánk, hogyha valami olyan dolog van, amiben teljesen tanástalanok vagyunk, amiben nem tudunk utat találni, vagy kiutat találni. Ugye a tanúságtétel, amit felolvastam, ugye arra bíztat bennünket, hogy ne ilyenek legyünk, hanem ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogy egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást, annyival is inkább, mert tudjuk, hogy közeledik az a nap, amikor ennek a világnak egyébként is vége lesz, és majd mindannyiunknak leplezetlenül kell Isten színe elé állni. De ez ne arra vezessen bennünket, hogy éljünk úgy, hogy rövid az élet, tehát tegyünk, amit akarunk, hanem éljünk inkább úgy, hogy bátorítsuk egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetekre. De ugye ehhez nyitottság kell, és ahhoz is nyitottság kell, hogy őszintén és bátran tudjunk segítséget kérni kimutatni azt, hogyha bajban vagyunk, ha segítségre szorulunk. Boétius egy középkori híres keresztény gondolkodó volt, és sikeres politikus. Az ő királyának az egyik kedvelt tanácsadója volt. És egy bizonyos kérdésben nézeteltéréssel támadt a királlyal, aki ezért megvádolta őt árulással és esküszegéssel, és börtönbe került. Tehát egy ideig jól futott neki a szekér, aztán egy pillanat alatt fordult az élet, és börtönbe került olyan vádakkal, amiért valószínű, hogy kivégzés vár rá. És amikor ott várakozott a börtönbe, kért az őröktől papírt, ceruzát, hogy leírhassa azt, ami a szívében van, reflektáljon arra a helyzetre, amibe került. És ezt valóban le is írta, és ez egy nagyon híres művelet Boétiusnak, a keresztény vígasztalásról szólt. És ebben azt írta le, hogy tulajdonképpen az volt az ő gondolatainak a összegzése, hogy nem az számít elsősorban, hogy az életben milyen nehézségbe kerülünk, hanem hogy mit kezdünk vele, hogyan reflektálunk rá, és hogy tudunk-e a nehézségekben kapaszkodni abba az Istenbe, aki megáldott bennünket, akinek hálásak voltunk a jó napokban. Hadd mondjak el ehhez egy saját bizonyságot is. Tudja a gyülekezet, hogy a harmadik fiunk Barnabás, ő Down-szindrómás. Hát ez egy hatalmas sok volt az életünkben, amikor ez megtörtént velünk. És már Barnabás egy éves, és azt mondhatjuk, hogy jó egészségnek örvend, és bár valóban ő egy kicsit lemaradott baba a fejlődésben, de egy nagyon aranyos kis lélek, aki sok szeretetet ad, és most már nem csak nekünk, hanem többeknek is a gyülekezetben. Most testvérek, amíg ez meg nem történt velünk, én mondhatom, hogy teljesen vak volt a szemünk, hogy meglássunk egy olyan világot, ami létezik és van. Egyszerűen azért, mert nem történt meg velünk hasonló dolog, az előző generációkban se a családban, és egyszerűen nem láttuk azokat az embereket, akiknek bizony születtek beteg gyermekük, és akiknek ezzel meg kell küzdeniük. És ahogy megosztottuk a közösségben, és egyre többen tudták, hogy mi történt velünk, és mi van Barnabással, akkor testvérek, én nem is tudom összeszámolni, hogy hányan nyíltak meg, és mondták el a saját történetüket, amiről addig hallgattak, amiről nem is gondoltunk volna, hogy az ő családjukban van beteg gyermek, vagy történt valami szörnyű eset. Egyszerűen nem is tudtunk róla, nem is gondoltuk volna. És valóban, ha most is szétnézünk magunk körül, akkor láthatjuk, hogy valóban egy jól szituált, polgárosult közösség vagyunk, és senki nem látná meg rajtunk, most sem, hogy milyen nehézségekkel és problémákkal küszködünk otthon, vagy milyen sebeink és törések vannak a szívünkben. Senki nem látná. És hogyha nem beszélünk, nem nyílunk meg egymásnak, nincsenek társaink a hitben, akiket tudunk bátorítani, szeretetre, jó cselekedetre buzdítani, akkor nem is fogunk tudni továbbra sem. Akkor maradunk így. Ilyen jól szituált, kívülről szépen polgárosult, ilyen látszólag rendben lévő életeknek. Csak ez tényleg nem segít rajtunk sem, és nem segít a közösségen sem. Tehát az apostolnak ez az üzenete arra biztat bennünket, hogy ne az legyen a lényeg, hogy külső és belső értelemben leplezzük azt, hogy miben vagyunk, vagy kik vagyunk, hanem az, hogy őszintén merjünk segítséget kérni, és megnyílni egymás előtt. Mert ha foglalkoztatnak bennünket a saját magunk problémái és mások problémái is, akkor Isten csodálatosan módon tud közöttünk munkálkodni, megnyitni a szívünket és meggyógyítani a szívünket. Valaki egyszer ezt így fogalmazta meg, ahogy egyre fontosabbá válik számunkra az Istennel való közösség, úgy egyre jobban látjuk saját magunk töredezettségét, tökéletlenségét és esendőségét. De pont ezáltal tud Isten alkalmassá tenni arra, hogy másoknak segítsünk, és mi magunk is segítségüt kapjunk a bajban. Ezért mondja az apostol, hogy mivel ilyen Istenünk van, ezért járuljunk oda teljes szívvel és bizalommal, és vigyünk oda másotokat is, vagy együtt járuljunk teljes szívvel és bizalommal a kegyelem királyi trónjához, Istenhez, mert nincs akadály, mert Jézus Krisztus ezt a legyőzhetetlennek látszó szakadékot, akadályt, ami köztünk és Isten között volt, azt ő, mint élő híd áthidalta. Ő bement a szentélybe, a saját vérével és testével szerzett áldozatot a mi bűneinkre. Hát ezt írja körül az apostol, mikor azt mondja, hogy teljes bizalommal, teljes bizalmunk van a szentélybe, ugye való bemenetelhez, azaz Isten színe elé való járuláshoz, Jézus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk, a kárpit, vagyis az ő teste által. Ugye miért van itt a kárpit? Ugye amikor Jézus meghalt nagypénteken, a kereszten, mi bűneinkért odaáldozva magát, akkor a jeruzsálemi templom hatalmas vastag kárpitja ketté hasadt. Az a kárpit, ami elválasztja a szentek szentjét, Isten királyi trónját, attól a helytől, ahol Isten tiszteletet tartana. Jelképez az, hogy megnyílt az út, nincs elválasztó akadály, ami az Isten szín elé való járulás és közöttünk van. És ezt Jézus az ő teste által nyitotta meg, és ő a mi nagypapunk az Isten háza felett. Ezért mivel Jézus így szeretett bennünket, hogy önmagát odaadta mi bűneinkért, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akinek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől. Jézus által járuljunk oda teljes szívvel és bizalommal. És ne az számítson tovább az életben, hogy csak ne történjék velünk semmi rossz, vagy hogy mutassuk azt, hogy velünk minden rendben van, hanem az, hogy Isten segítségével mit kezdünk ezzel a helyzettel, azzal a szituációval, amiben vagyunk. Hogy ő hogy tud bennünket gyógyítani, kivezetni, feldolgozni, vagy éppen együtt élni valamilyen helyzettel. Mert Isten azt ígéri, hogy ez lehetséges. Ugye az apostol is ezt tapasztalta meg, amikor börtönben, szintén ugyanúgy, mint Böécius, Pál apostol is börtönbe ült, és minden esélye megvolt arra, hogy kivégzi őt a római hatóság. De a börtönből írja ezt, hogy megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Ő nem azt tanulta meg, hogy törődjön bele, vagy fogadja el, hogy ez van, ezt kell szeretni, meg ilyesmi, amit ilyenkor szoktunk mondani, hanem ő megtanulta Istentől, hogy minden körülmény között hogyan tud elégedett lenni, és hogyan tud abban a helyzetben Isten által nem csak elégedett, hanem boldog lenni, vagy éppen kimenekülni abból a helyzetből. És ez lehetséges. És sokféle úton keresztül tud segíteni az Isten. De ehhez ez nem megy őszinteség és megnyílás nélkül. Ugyanúgy, ahogy Isten előtt is meg kell nyitnunk a szívünket, ahhoz, hogy ő tudjon nekünk segíteni, úgy nyissuk meg a szívünket egymás felé, találjunk barátokat a közösségen belül, akikben bízunk, akikre fölnézünk a hitük miatt, és azért tudunk segítséget kérni tőlünk. Ne legyünk olyanok, mint akik csak arra törekszenek, hogy kívül és belül minden jól mutasson, hanem legyünk ilyenek, akik igenis belekapaszkodunk az Istenbe, és nem hagyjuk azt, hogy a nehéz helyzetünk, amiben küszködünk, abba sodródjunk, vagy éppen emészen bennünket, hanem igenis megragadjuk Jézusnak, az ő ruhájának a szegélyét. És kérjük azt, hogy segítsen meg bennünket, és mutassa az utat, azt, amit ő akar. Mert ahogy mondja egy másik helyen az ige, a kísértéssel és a nehézséggel együtt megadja az Isten a kimenekülés útját is. Ezért van az, hogy maga az apostol is tudta mondani hittal, hogy megtanultam, hogy körülményeink között elégedett legyek. És hogy bármilyen körülményben is vagyunk, egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk, saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, hanem bátorítsuk egymást annyival is inkább, mivel tudjuk, hogy ennek a világnak a vége közel, közeledik az a nap. Hát legyen ilyen hitünk, és nyerjük el a gyógyulást és a szabadulást Jézus Krisztustól. Amen. Köszönjük, Atyánk, hogy Te úgy szerettél bennünket, hogy Te magad készítettél élő utat Te hozzád. És köszönjük, hogy ezt az utat Jézus értünk önként vállalta szeretetből, bár ez az út az ő számára szenvedéssel és halállal járt, hogy odaadta magát a keresztre értünk. Köszönjük, hogy ő nem csak meghalt a bűneinkért, hanem fel is támadta mi üdvösségünkre, és hogy a Te jobban ül, Atyánk, és imádkozik értünk, és hogy elküldte maga helyett szent lelkét, és között köszönjük, hogy Te ma is közöttünk vagy igéd és szent lelked által, és hatalmasan tudsz cselekedni a mi életünkbe, személyesen is, és a mi közösségi életünkben is. És köszönjük, hogy ma is ugyanúgy számíthatunk rád, hogy egykor. Bocsásd meg, amikor úgy, ahogy egymás előtt, Te előtted is, mutatni akarjuk azt, hogy jól vagyunk, és minden rendben van, és belül szenvedünk, pusztító erőknek adunk teret, küszködünk, és nem kérünk segítséget, vagy ha igen, akkor is hevenyészve, még Te tőled is csak egy-egy oda vetett mondatba kérünk segítséget. Bocsáss ez meg nekünk, és adorunk, hogy meg tudjunk nyílni egymás előtt. Hadd láthassák mások is azokat a történeteket, amik számunkra sokkot vagy nehézséget okoztak. És nem csak azért, hogy tudjunk egymásért imádkozni, hanem azért is, hogy meglássuk a dicsőségedet, hogy kit hogy vezettél át nagy nehézségen az életben. Urunk, adj nekünk ilyen őszinte nyitott szívet, meg tudjuk élni azt, amire a Te ígéd buzdított, hogy egymást kölcsönösen szeretetre, jó cselekedetre buzdítsuk, és bátorítsuk egymást, hiszen mi oly gyengék vagyunk a hitben is, és amikor elgyengülünk, akkor kétségbeesésben újra elkezdjük a saját útjainkat járni, kapkodva, és sokszor erőszakosan. Urunk, bocsáss meg, ezt kérünk, és hívunk, hogy járj közöttünk, Jézus, és gyógyítsd a mi életünket, gyógyítsd, Urunk, a mi lelkünket azáltal is, hogy szeretettel és őszintén tudunk bánni egymással. Hálát adunk neked, hogy ez lehetséges. És köszönjük, hogy Te ezt meg is akarod cselekedni, ezt kérjük. És mert ilyen Istenünk vagy, ezért imádkozunk betegeinkért, imádkozunk a szenvedélybetegekért is, szabadulásért és gyógyulásért. Imádkozunk a magányosokért, hogy legyen társuk, aki átsegíti őket a mély depressziós időszakokon. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik céltalanul sodródnak, és az életüket értelmetlennek látják, hogy célt és értelmet találjanak, és elpihenjenek Te benned. Hiszen ezért áldunk és dicsérünk Téged, mert ezt megcselekedted velünk, hogy megkerestél bennünket személyesen, és meghívtál bennünket a Te országodba, és köszönjük, hogy Jézus által a Te gyermekeid lehetünk, és hogy ezáltal célt és reményt is kaptunk az életben. Köszönjük ezt neked, Istenünk, és kérünk, könyörülj rajtunk, könyörülj mindazokon, akik segítségül hívják a Te dicső nevedet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Isten népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon neked békességet és hűséges hitet. Az Úr Jézus Krisztusban. Amen.